18. A völgy magasan feküdt a tenger színe fölött. A lombos erdőket tűlevelők kezdték felváltani. Medve, anélkül, hogy tudta volna, már jó ideje idegen országban járt. Az északi gyakorlótér felső részénél, közel az intézeti kis kórházépület kerítéséhez, a külső fasoron túl volt egy jó hely a bokrok fák mögött. A magas kerítés bizonyos pontján itt át lehetett mászni. 3-4 tégla ki volt esve, vagy ki volt verve a falból, szinte hágcsószerűen, olyasféleképpen, mint a régi tornatér akadályfalán. De csak mulatságból kapaszkodtak fel rá sokan, mert kívül semmi érdekes nem volt. Dűlőút, szántóföldek, még vadkörtefa sem, mint a Netter kapunál. Medve megjegyezte magának ezt a helyet, és azt is megfigyelte, hogy éjjel milyen kihalt a lépcsőház és az alsó két emelet. A kápolnában gondolta ki a tervét. Október vége felé, tehetetlen nyomorúságában és magára hagyatottságában, s a már úgyis ott ült másodnaponként a hajnali misén, megpróbált imádkozni. Nem nagyon tudta, hogyan csinálja. Gyerekkorában gépiesen elmotyogta este reggel az ima szövegét, most igyekezett közben Istenre gondolni. Ez nehezen ment. Nem volt képes mást kigondolni, mint egy szakállas öregurat a felhők között. Érezte, hogy ez nem elég valahogyan. És mint hogy jobban el tudta képzelni magának a názáreti Jézust, aki magyarázkodás nélkül is érti őt, inkább hozzá beszélgetett ilyenkor. Mindazonáltal a lelke mélyén nem várta, hogy segítsen rajta az a kétségbe esett imádkozásféle. És nem is volt meglepve, ahogy teltek a napok, és nem történt semmi. Nem haragudott Istenre. Valószínű volt, hogy másképp lesz ez, nem az ő feje szerint. De hogy valami lesz, afelől sohasem volt kétsége. Aztán egyszer eldöntötte magában, hogy megszökik. Ettől fogva átmeneti jellegűvé vált minden. A rosszul világított kis kápolnában úgy ült reggelenként, fázósan és idegenül, mintha egy vidéki állomás harmadosztályú várótermében várná éjfél óta a csatlakozást. Mindent kitervezett. Hétfőn, takarodó után ébren feküdt az ágyában, hanyatt, teljesen mozdulatlanul, mint egy elevenen eltemetett fakhír. Éjfél tájban akart indulni. Számolgatta az óraütéseket, de mérhetetlen lassan telt az idő. Végül mégis elaludt, bármilyen izgatott volt is. Nem sokkal azután, hogy a homlokzati toronyóra elkongatta a 10:30-et. Amikor felriadt, egyszerre kiment az álom a szeméből. Odakint sötét éjszaka volt. A hálóterem aludt, Schulze aludt a fülkéjében. Az épület hallgatott. Az éjjeli lámpák sápadtan, sárgásan hunyorogtak a mennyezeten. Nem tudta, hány óra lehet. Végtelen óvatossággal öltözködni kezdett. Amikor később megtalálta a téglahíjas farrészletet, s átdobta a köpenyét és utána mászott, a gajak összekarcolták az arcát, a kezefejét, a tenyerét pedig felhorzsolta, de észre sem vette. A fal tetején, amikor ráhasalt és átfordult, piszkos lett az ubbonya. Ezt érezte, és idegesen törülgette. Belebújt a köpenyébe, begombolta. Csönd volt. Feketeség. Sehol egy lélek. Olyan akadálytalanul ment eddig minden, hogy félni kezdett. Remegett a térde. Hallgatta a szívdobogását egy-két percig, de vizelnie kellett, s itt nem mert közvetlenül a téglafalnál. Valahol átment egy fahídon, és amikor megállt vizelni, már megszokta a félelmét. Aztán nem állt meg többet. Fogalma sem volt róla, hogy merre jár, és hogy mennyi ideje gyalogol. Sokára, rettenetesen sok idő múlva egyszerre csak észrevette, hogy virrad, és hogy megszűnt a félelme. Olyan lopakodva érte őt utól a hajnal, hogy alig volt valami jele. Továbbra is sötét maradt, csak éppen kezdett láthatóvá válni a táj. A fák dereka, a köves ösvény. Mire a völgykatlamba ért, már kezdett fényesedni a köd is. Itt került a lába elé az ócska konzervdoboz. Ahogy rugdosta maga előtt, félre-félre gurult. Nagyot rúgott bele. A vádog megcsörrent egy fatörzsön, hegyes szögben visszaperdült, és gurulni kezdett lefelé a lejtőn. Bosszúsan visszafordult utána. Csökönyösen ragaszkodott a horpadt dobozához, de a léptei ütemében nem tudta jól irányítani maga előtt. Egyszer elvesztette. Tapogatta körbe a nedves avart, lehajolt, megrugdosta a köveket, de sehol sem lelte a dobozt. Hirtelen egy fa mögé húzódott, mint a kocsi zörgést hallott volna a völgy felől, vagy inkább lódobogást. Még amikor világosodni kezdett, hirtelen eszébe jutott egy pillanatra a hálóterem. A vörös burger ágya, Lackovics Sándoré, Matejé, Merényié, Mirkovszkié, aki ágyba vizelő. Jaks Kálmánra gondolt, Zsoldosra, Kolláltóra, Szabó Gerzson arcára, Cakó cigányképére, a törhetetlen Borsára, Orbán Elemérre. Heves gyűlölet fogta el. Hogy mertünk az eszébe jutni, ha csak futtában is, de ilyen közelről? Belerúgott a konzervdobozba, és elindult visszafelé. De most megijedt a lódobogástól. Lent kanyarodott egyet az országút, és látszott egy darabja. 2 éve, vagy 3 éve, vagy még régebben megszökött egy 3. éves, és parasztszekéren hozták vissza a csendőrök a 6. faluból. És hogy a csendőrök megbilincselték az elfogott növendéket. Így mesélték. Medve nem találkozott sem csendőrrel, sem civillel. Ahogy kilesett az országút kanyarulata felé, le a völgybe, ahol a hajnali köd rétegesen megszorult, sem szekeret, sem lovas embert nem látott. Pedig most már úgy rémlett neki, hogy tisztán hallotta az imént a lódobogást. 2 ország közt, a senki földjén járt, de vámőröket sem látott, mert a mesterséges, láthatatlan határ öblöt vetett itt. Nagyot kanyarodott, és a sorompók messze voltak. Az országút lankás szakaszán, jó 1/2 óra járásnyira. Váratlanul megtalálta azonban a konzervdobozát. Ott hevert a lábánál egy kopasz bokor tövében. Kipiszkálta a cipője orrával, s a doboz, mintha csak tréfát akarna űzni vele, újra görögni kezdett lefelé a kis ösvényem. Babonásan indult utána vissza az úton, ahol fölkapaszkodott egyszer. Aztán nem állt meg. Csak neki támaszkodott a tenyerével egy pillanatra egy odvas fának, és görcsös sírás tört ki belőle. Megrúgta a fatövében elakadt konzervdobozt, és ment utána lefelé. Hátrahajlította a nyakát, hogy a könnyeit egy kicsit visszatartsa. Így baktatott tovább. Nem látva egyebet, mint a könnyeinek és a felszakadozó ködöknek kettős fátyolán át, az ólomszürke eget. A lassan-lassan betörő reggeli világosságban némán füstölgött a kis völgy.